Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva Magazin minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Rugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Tervezés, lopakodás, surranás, suttogás, teívás, kekszevés. Ezek mind-mind a decemberi hónapunk teendőlistáinak részei. Hiszen az év végével nem csak anyák, de mikulások, angyalkák és Jézuskák is leszünk.
Aztán egyszer csak megérkeznek a jól értesült kortársak, és hús, oda az egész család csodaváros mesevilága, és vehetjük le a piros jelmezt, mert kiderült, hogy a Mikulás nem is létezik.
Csalódás lesz a csemetéinknek, ha rádöbbennek a valóságra? Elkerülhető a kiábrándultság? A mai adásban ismét Bojti Andrea, a gyermekpszichológus látogatott el hozzánk azért, hogy segítsen tisztán látnunk, mi zajlik a kisfejekben.
Ők tényleg azt gondolják, hogy képes egy ember a világ összes gyermekének egy éjszaka alatt ajándékot vinni.
Szia, Andi!
Mondhatod!
Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt lehetek.
Hát mi még inkább örülünk neki.
Hazajárok hozzátok már.
Igen.
Lassan.
Igen, azt beszéltük pont a Dórival, hogy na, itt az Andi helye. Úgy már helyed van közöttünk. Az előbb arról beszélgettünk így adáson kívül, de beszéljük át még egyszer, hogy mindenkinél van valami Mikulás, vagy Jézuska, vagy valami ilyesmi?
Igen.
Igen.
Van minden.
Igen, minden csoda lény létezik nálunk is.
Nálunk most már manók is lesznek idén, hála a Timinek. Andi, nálatok
is? Nálunk is léteznek. Szerintem ez egy olyan érzés, mint amikor így újraéljük a saját gyerekkorunkat, amikor a gyerekek várakoznak, legalábbis mi így éljük meg a Mikulás, meg a Jézuska várást.
Találkoztatok egyébként olyannal, akinél nem volt? Volt ilyen élményetek?
Hát valami általános iskolás emlékem van, de törölte az agyam. Úgyhogy nem emlékszem pontosan.
Aha.
Hogy volt az, de valami rebellis volt ott közöttünk.
És a saját gyerekkorotokból a változási folyamatra, vagy magára arra az alkalomra, amikor megtudtátok, hogy nincs Mikulás, vagy Jézuska, arra emlékeztek?
Tényleg?
Aha. Igen, ezért mondtam, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy hívjuk el az Andit, mert hogy nekem annyira ilyen éles emlékem van, hogy csöngetnek, jön ugye Mikulás, jelez, hogy becsönget, és kinyitom az ajtót, és akkor ott van a csizmába az ajándék évről évre. Csak hogy egyszer a szomszédnéni nem volt túl gyors, és elcsíptem, ahogy befordul a lépcsőház fordulóba, és szalad a saját ajtaja felé. Én meg rohanok utána, mert hogy el akartam kapni a Mikulást, és akkor láttam, hogy a néni csukja be az ajtót maga után, és akkor összeraktam a képet, hogy hát baromira át vagyunk verve.
És akkor számon kérted anyukádat?
Aha, mondtam, hogy hát láttam, hogy a Jutka néni szalad, és akkor még ott egy évig ilyen félig hiszek, félig nem be voltam, és akkor a következő évben megfogadtam, hogy pont ott teszek a végére, egy lebuktatom, nincs több hazugság. Ne hazudjanak, akkor mondják meg. Nem tudom, hány éves voltam egyébként. És október végén úgy jött haza a lányom az óvodából, ő most nagycsoportos, hogy anya, azt mondta Júlcsa, hogy nem csak egy Mikulás van, hanem van egy Mikulás, de hogy a Mikulásnak segítői vannak, és hogy vannak segítő Mikulások, több Mikulás van. Ez igaz? És láttam, hogy őt ez rosszul érinti. Mert arra gondolt, hogy akkor lehet, hogy hozzánk nem az igazi Mikulás jön, vagy az óvodában nem az igazi Mikulás jön. Akkor most tényleg van olyan, hogy nem igazi Mikulás? És mivel nekem volt egy ilyen csalódás élményem is, ő benne meg elkezdett ez motoszkálni, ezért mondtam, hogy gyere el Andi hozzánk, és beszéljük át ezt a témát, hogy mi van a kisfejekben.
Hát igen, szerintem ha így az elejéről akarnánk ezt megérteni, hogy mi van a fejekben, akkor az nagyon fontos tudás, hogy értsük meg így az óvodásoknak a gondolkodás módját, mert ugye körülbelül óvodáskorra jutnak el oda, hogy úgy elkezdődik náluk az a fajta ilyen mágikus gondolkodás, amivel ők ezeket a lényeket elképzelik, meg a világról, ahogyan gondolkodnak, és én azt tapasztalom, hogy sokszor a felnőttek így túlságosan felnőtt szemmel látják ezeket a dolgokat, akár a Mikulást, akár a Jézuskát, és például a hazugság szó is ilyen, hogy ez most hazugság-e vagy sem, mert hogy felnőtt fejjel, igen, gondolhatod azt, hogy hazudsz a gyerekednek, ugyanakkor a gyerek ezt nem így éli meg, tehát azért nem az van, hogy ő azt gondolná, hogy ártó szándékkal direkt becsaptam, hanem nekik ez tényleg egy olyan varázslat, amiben azért hisznek, mert egészen egyszerűen ők tényleg azt gondolják, hogy képes egy ember a világ összes gyermekének egy éjszaka alatt ajándékot vinni. Tehát egy oviskorú gyerek nincsen még a realitásnak azon a szintjén, hogy megértse azt, hogy ez teljesen fizikai képtelenség. És ugye ahogy haladunk előre a korban, és egyébként nagyjából ez a nagy csoport ideje, mert ugye az iskola érettségre is szoktunk mondani, hogy az egy jele az iskola érettségnek, hogy a gyerek egyre racionálisabban kezd el gondolkodni, és elhagyja ezt a mesevilágot, és ez az az időszak, amikor tényleg elgondolkozik azon, hogy de hát az nem lehet, az képtelenség, mert már fel tudja fogni, hogy hány ház van egy utcában akár, vagy egy városban, és mekkora nagy a világ. Tehát amikor a gyereknek már megvan ez a képe a világról, hogy tudja, hogy több város van, hogy emberek hogy laknak, mint laknak, egyáltalán elképzeli azt, hogy de hát hogy tud bemenni a kéményen. Tehát ez is megint olyan, hogy egy ovis gyerek simán elhiszi, de ugye az ovis gyerek azt is elhiszi, hogy a napocska tényleg integet este is elmegy aludni, de ugye mire elindulunk így az iskoláskor felé, addigra már azért rájön, hogy hoppá, de hát az a kémény szűk, azon most mégis hogy megy le a Mikulás. Tehát tényleg az van, hogy ilyen nagy csoportos kor körül úgy magától is elkezd ezen gondolkodni a gyerek. Én azt látom, hogy a gyerekek ebbe azért hinni akarnak, és ezt szerintem így mondtátok ti is, vagy az előbb is, hogy úgy el akarja hinni, tehát szeretné magát meggyőzni, és akkor tényleg az van, hogy van még néhány év így az átmenetben, amikor meggyőzhető, és, vagy meggyőzi saját magát, így mondanám, és nekem egyébként arra a megoldásra, hogy akkor most hogy mondjuk el, vagy mit mondjunk a gyereknek, nekem az apukámnak jut eszébe a szava, és emlékszem rá, hogy mi hárman vagyunk, és így ültünk hátul a kocsiban, és a hugom mondta, hogy de hát apa, hát Krisztián azt mondta, hogy nincs is Mikulás, ez tényleg így van, és akkor apukám hátra nézett, és emlékszem még a kifejezésre is, hogy ilyen halálos komolysággal mondta a hugomnak, hogy de hát Zsuzsika, aki hinni akar a Mikulásba, annak a Mikulás hozza az ajándékot, és akkor ettől úgy megnyugodtunk, hogy igen, mi hinni akarunk benne, és akkor nekünk az hozza. De nyilván aztán egy idő után kibukik a dolog, és én szerintem itt fontos az, hogy ne hidd azt szülőként, hogy hazudtál a gyerekednek, tehát hogy ez nem, ez most őszintén a hazugság szó így felnőtt fejjel, az egy nagyon durva dolog kimondani, főleg azt, hogy most akkor a saját gyerekemnek hazudtam, tehát hogy jó, ha tudod, hogy ez egy ilyen kis közös játék tulajdonképpen, és ez nem hazugság, és hogyha ha így állsz hozzá, akkor azért lehet erről egy jó beszélgetés, meg lehet tartani ezt a szokást. Nálunk mai napig szokás, hogy reggel van a csizmában, hogyha így otthon vagyunk, akkor mi mai napig oda teszik, meg mi is oda tesszük egymásnak a férjemmel, tehát hogy ezt azért fent lehet tartani egy ilyen kedves szinten, és akkor tulajdonképpen, ha szép emlék az embernek, akkor utána tényleg, amit itt mondtunk az elején, hogy olyan jó újra átélni a gyerekekkel ezt a várakozást.
Amikor jöttem idefele, az jutott eszembe, nekem volt egy ilyen nagyon-nagyon emlékezetes Mikulás a gyerekkoromból. Arra nem emlékszem, hogy mikor tudtam meg, hogy nincs Mikulás, de erre az alkalomra emlékszem. A tesómmal voltunk otthon ketten, és egyszer is vártuk a Mikulást, tehát tudtuk, hogy aznap van Mikulás napja, és vártuk a Mikulást, és egyszer csak kinyílt az ablak, és hallottuk, hogy nyílik az ablak, és így megfogtam a tesóm, most jön, most van itt a Mikulás. És akkor mondta a tesóm, hogy nézzünk, és mondtam, hogy nem lehet, mert azt tudtam, hogy ha megnézzük, akkor lebukunk, és többé nem jön, tudod, így ez oda. És akkor így emléksz, és így, ahogy ültem most is a kocsi, így bennem volt az, ami akkor éreztem a pocakom, hogy úristen, most tényleg itt van a Mikulás, és hozza. És akkor, amikor hallottuk, hogy abba maradt, megjöttek nyilván anyukámék, és akkor mondtuk, hogy szerintünk most volt itt, amikor ezt nem láttátok, tudod, és ez annyira jó élményként van velem, és nyilván ők rakták bele, és akkor így tök jól megjátszották, hogy nem, hát ők most jöttek az, és nem láttak senki.
És hogy nyitották ki az ablakot?
Nem, azt hiszem valahogy úgy volt, hogy nem csukták teljesen be, amikor elmentek otthonról, hogy ki tudják nyitni. Szóval, hogy valahogy tök jól megoldották, nagyon, és hogy így annyira az van bennem, hogy ez annyira király volt, és hogy nálunk ugye a Máté januárban lesz 7 éves, és már ő is ilyen nagyon kacifántos kérdéseket tesz föl, hogy most például ott tartunk, hogy ezek az országok, meg kontinensek, meg menjen be. És akkor egész nap arról beszél, hogy de anya, ezt mondd már el, hogy ezt hogy csinálja egy egész éjszaka alatt. És akkor hát nem tudom, kisfiam, egész évben erre készül, van neki jó kis terve, és hogy olyan érdekes látni a folyamatot, hogy ő magában hogy építi ezt föl, és hogy majd szépen ezt majd ő meg fogja érteni a végeredményben, hogy ez nincs, de hogy így nem akarom ezt így le neki. És akkor tök cuki volt egyik este, mondta, hogy ő meg fogja várni, amikor ezt akkor mondtam, hogy hát de azt nem igazán lehet, megmondom, azt minden gyerek így készül, és még senkinek nem is. De nekem sikerülni fog, anya. Én fönnbírok lenni.
Itt a haditerv.
Nagyjány mondtam, hogy sok sikert. Úgyhogy nagyon, nagyon csodálatos kis időszak ez, úgyhogy szerintem tök jó, hogy így van mindenkinek. Amellett, hogy egyébként tök nehéz, pláne ugye azért, hogy a mesék többsége, bár hál' Istennek már tök sok magyar mese van, ahol van külön Mikulás sztori, meg van külön karácsonyi történet, de hogy itt, mit tudom én, egy Pepa Malacos történetbe, karácsonykor a karácsonyfához, a Mikulás hozza, és akkor nálunk például ez állandó ilyen kavar a fejbe, ezt így látom, hogy akkor most az hogy van, hogy nálunk a Jézuska jön, de akkor itt meg a Mikulás naputton jön, és akkor ezt nem értik.
Dóri, nálatok, hogy volt gyerekként?
Én tökre nem emlékszem. Amúgy. Azen gondolkodtam, hogy biztos van nekem is valamilyen jó sztorim a Mikulásról, de nem, emlékszem, hogy hogy ki kellett dzsúvázni a csizmát, és én mindig az összes sárba mindenbe beleléptem, és akkor mondta anya, hogy hát akkor oda lehet állni a csaphoz, és akkor hát le kell tisztítani, mert hát nem hoz, és én egyébként engem nem zavar, hogy koszos a cipőm, és most se zavar, de akkor meg pláne nem zavart. És mondtam, hogy nagyon akarok kapni valamit a Mikulástól, mert tényleg tök jó voltam, és így sikáltam a cipőt egy ilyen sárga köröm kefével, és mondtam,
nekünk
hogy
tök, sárga volt.
Tökre átázik, ahogy így tartom a vízzel, de nem baj, mert a Mikulás úgyis beletesz egy zacskóba, és akkor annak nem lesz semmi baj, és mindig mi a saját szobánknak az ablakába tettük a csizmát. És reggelen mindig ott volt benne, szóval, hogy de nincs ilyen nagyon katartikus élményem, csak úgy mindig tök jó volt, mert tudtam, hogy úgyis jön, úgyis jó voltam, hát érted. Mindig kaptam virgácsot nyilván, de nincs, és az sincs meg, hogy mikor jöttünk rá, csak az van meg, hogy egyszer megtaláltuk az ajándékokat a szekrénybe, de arra sem emlékszem. Nekem két nővérem van, az egyik 5 évvel idősebb, a másik 10-zel, úgyhogy ők már nyilván képben voltak, amikor én még nem annyira. És emlékszem, hogy megtaláltunk egy tök jó társast, és mondtam, hogy hát ez itt rejti az angyalk, ami előtt oda viszi a karácsonyfa alá, hogy ez most így hogyan. De nem emlékszem rá, hogy megkérdeztük el anyát, vagy mi volt, úgyhogy nem tudom. Nem tudom.
Ez a nyilván virgács dolog azért nekem így megmaradt az a mondat, mert hogy én is nyilván kaptam virgácsot. De hát ti a gyerekeiteknek nyilván adtok virgácsot?
Nem.
Én sem.
De a férjemnek igen. Mert hogy ez is játék, hogy hogy nyilván együtt rakjuk be a gyerekeknek a csizmájába, és együtt porcukor szóróval így körbe porcukrozzuk a lábunkat, hogy a hónyomok meglegyenek, hogy ahogy bejött a Mikulás, úgyhogy nálunk vannak ilyen lábnyomok is, és aztán meg kell várni, hogy elaludjon a férjem, hogy az ő ajándékát is be tudjam rejteni a cipőjém, hogy ilyen dupla játék van, dupla csavarral. Imádom.
És ezt akkor is megcsinálod, amikor nem esik a hó?
Igen.
Tényleg. Mert ahonnan jön a Mikulás, ott esett a hó. Ez az északi sarkon nagy hó van. Még.
És nem olvad el addig.
Nem.
Jó.
Ez nem áll össze a gyerekek.
Nem. Én is meg fogom csinálni, csak ezen gondolkoztam, hogy nem fura, de akkor jó. Ezt fogom mondani a Máténak.
Mondjuk Máténak már lehet, hogy összeáll. Igen. Nem bonyolíts el ezt a történetet, aztán egyre több helyen kifoglódni a Mikulás. Ja. Hát igen, én is most akkor a saját történetünkkel csatlakozva, hogy mi kertesházban laktunk, és akkor nálunk úgy volt, hogy kintre, a kintre a párkányra tette. Hát nem, ma se teljesen kimondott, de hát tudtuk, hogy a szomszéd bácsi jött át, és akkor tényleg az volt, hogy ugye mi hárman vagyunk, és akkor kitaláltuk egyik éven, hogy meglessük a Mikulást. De annyira féltünk, olyan izgalmas volt, erre az érzésre emlékszem, hogy végül nem mertük meglesni, és a következő évben valamelyikünknek, már nem tudom melyikünknek, mert olyan közel egykorúak vagyunk, de így jött ez a gondolat, hogy biztos János bácsi az. És akkor már olyan nagyon egyértelműen azt gondoltuk, hogy az, és az nincs meg, amikor így hogy nem volt olyan, hogy így leültek velünk, de tudom, hogy így folyamatosan alakultak, tehát ilyen folyamatosan dőlt össze, úgymond ez a kép, hogy akkor most hogy is van ilyen évről évre. Tehát nálunk a karácsonnyal is az volt, hogy eleinte a fát is a Jézuska hozta, és akkor az volt a köztes lépés, hogy akkor azt vallották be, hogy igazából a fát akkor együtt csináljuk, ilyen családi programként, együtt viszítjük fel, és csak az ajándékot hozza a Jézuska. És akkor utána volt az, hogy akkor az ajándékot is elmondták, de ezekre konkrétan nem emlékszem, hogy. Hát szerintem igazából azt mondom, hogy így át lehet vezetni apránként a dolgokat. Tényleg azt tudom hangsúlyozni, hogy ha szülőként valaki azt éli meg, hogy most Úristen ő, hogy becsapta a gyereket, és csalódni fog, és nagyon ki fog borulni, akkor lehet, hogy tényleg ez lesz, hogy nagyon csalódni fog, és nagyon kiborulni. Szóval érdemes kitalálni ennek valami ilyen folytatását, ami egy kicsit így megtartja ezt az illúziót. Tehát amikor már az ajándékokról is tudja a gyerek, hogy azt is ők veszik, a család, akkor mondjuk már be lehet őket vonni, hogy na jó, akkor viszont ti is készülhettek ajándékkal másoknak, és akkor a gyerekek is gyárthatnak ajándékot titokban, és ugye annak még ugyanúgy megvan a varázsa, hogyha mondjuk ő 10 évesen titokban arra készül, hogy tudom én, gyöngyből nyakláncot fűz az anyukájának, és akkor ugye addigra már van olyan nagy, meg érett, hogy azt mondjuk egyedül meg tudja csinálni, és akkor eldugdossa az ajándékot, tehát hogy szerintem ezeket a fokozatokat lehet így kitalálni, hogy maradjon ennek az egésznek a varázsából.
Egyébként én szülőként nem érzem azt, hogy becsapom a gyerekemet, de gyerekként azt éreztem, hogy engem becsapna. Úgyhogy van ennek valamilyen kettős oldala. Szóval szülőként nem gondolom, hogy becsapjuk a gyereket. Ez nem érzem hazugságnak, de gyerekként azt éreztem.
Uh-huh. Hát sokan azt gondolják, hogy becsapják a gyereket. Tehát én ezt azért mondom most el, mert ez ilyenkor mindig kérdésként fölmerül az én különböző fórumaimon. Tehát, hogy sok szülő azt érzi, hogy becsapja a gyerekét. Meg sokszor az van a szülőkben, hogy inkább nem csinálnak ilyen kis játékot, hogy Mikulás van, meg Jézuska, mert nem akarnak hazudni a gyereknek, és akkor inkább ne legyen egyáltalán. Tehát azért erre én látok példákat, úgyhogy azért akartam ezt így feloldani, úgymond, hogy nincs ilyen. Hát persze, tehát így a gyereknek ez lehet egy csalódás, de azt gondolom, hogy úgy nem elég annyi, hogy most egyszer csak elmondjuk neki, hogy nincs, és akkor nincs, és puf. Tehát, hogy, hogy tényleg azért lehet jó fokozatosan, hogy egyik évben már sejti, mint mondjuk most Máté, jövőre már, tehát az már egy óriási, egy év az sokat számít, és akkor 8 évesen már lehet, hogy az lesz neki egy játék része, hogy hogyan titkolja elő is a tesók elől, hogy ő már tudja. És akkor ugye ott van megint egy kis varázs, meg misztikum az egészben. Meg mondjuk még a karácsony az még lehet, hogy még tartható, és akkor utána, hogyha ha mondjuk, mint amit én mondtam a saját gyerekkoromból példát, hogy már 9 évesen már meg lehet azt beszélni vele, hogy a karácsonyfát is együtt díszítjük föl, mondjuk ilyen 9-10 évesen, de még az ajándékot lehet tartani. Tehát, hogy szerintem ezeket a fokozatokat lehet így, vagy ezekkel lehet egy kicsit így tompítani azt, hogy ez ne egy olyan beszélgetés legyen, hogy most leülünk itt 4-5-en az asztalhoz, és akkor na kisfiam, el kell mondanom az igazságot, és akkor ilyen nagy teátrálisan bevalljuk, hogy hát nincs Mikulás. Tehát, hogy tényleg ez jó, hogy így a saját példámmal jövök, de nekem ez tényleg megmaradt így a saját gyerekkoromból, hogy ez a mondat, hogy aki hisz benne, annak a Mikulás hozza. Tehát, hogy még egy 7 éves korú gyereknél egy ilyennel lehet nyerni idézőjelben egy évet mondjuk, és nem az van, hogy teljesen összetör, hogy hát úristen. Mert azért abba gondoljunk bele nyilván, hogy iskoláskorban, amikor ott van egy teljesen heterogén osztályközösség, ahol lehet, hogy valaki már a 3. gyerek a családban, és a kamaszkorú testvérei vannak, ő lehet, hogy már tudja, és simán elmondja, mert most miért nem mondaná el a többieknek. Tehát az biztos, hogy előbb-utóbb így találkozik a gyerek ezzel, hogy hát valaki megmondja neki, hogy nincs.
Ettől én is rettegek, és mondjuk egy ilyen esetben ez egy jó opció, hogy azt mondjam neki, amit a te apukád is mondott, hogy Mátékem, ő lehet, hogy nem hisz benne, neki nem, de mi itt hiszünk még ebben.
Hát én szerintem ezt lehet mondani, szóval, hogy igen, hogy így hiszünk benne, akkor aki hisz benne, annak tényleg az igazi Mikulás hozza. Már azt gondolom, hogy ez egy vállalható dolog. Szerintem egyébként még nem csak ez nehezít rajta, hanem mondjuk, ha elindulsz most egy plázába, és ott van 3 Mikulás felöltözve, aki osztogatja a csokit, cukrot. Tehát, hogy azért nagyon hamar találkozhatnak a gyerekek azzal, hogy hoppá, de hát akkor miért van itt most 5 Mikulás, és akkor ugye mondhatod azt, hogy ezek nem az igazi Mikulások, tehát azt mondjuk még lehet ezzel. De hát igen, azt hiszem, hogy hát előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy valahogy szembesül vele. De még mindig érzem azt ebben a beszélgetésben, hogy el lehet ezt úgy mondani, hogy szóval, hogy hangsúlyozni azt, hogy ez milyen jó kis közös családi élmény, mondjuk egy karácsony, meg hogy attól még, hogy nem a Jézuska hozza, attól még mennyire jól meg tudjuk egymást lepni, és akkor egy kicsit mondjuk akkor átvezetjük a gyereket egy új szokásrendszer felé, és akkor mondjuk szerintem ez egy vállalható dolog, hogy akkor mindenki ajándékot készít a gyerekek közül a többieknek, és akkor abba ugyanúgy, tehát ugye az adventi várakozással együtt, ennek ugyanúgy így meg lehet a helye, hogy akkor ő nekiáll és csinálja. Emlékszem rá, hogy amikor a karácsonyfa kiderült nálunk, hogy azt sem a Jézuska hozza, hanem ők díszítik, akkor például azt mi nagyon szerettük, hogy minden évben csináltunk karácsonyfa díszeket a fára. És akkor volt ilyen mézes kalács, amit kidíszítettünk, felraktunk, akkor emlékszem rá, ilyen papírdíszeket csináltunk, és ez például mai napig megvan otthon. Tehát most itt ilyen...
A gyerekekkel együtt?
Nem, a díszek. Az én családomban megvannak azok a díszek, és például nekem a karácsony az, vagy mondjuk ez a karácsonyfa díszítés is, ez egy olyan dolog, ami ilyen tök jó emlék, hogy minden évben volt néhány új dísz a fára, és akkor ezeknek egy része olyan, amit mi csináltunk gyerekként, és mindig volt valamilyen története a díszeknek, és mi például ezt a hagyományt így tartjuk, és most is voltunk egy ilyen Mikulás házba, vettünk 2-3 díszt. Meg emlékszem rá, én amikor külföldön tanultam, ott is volt ilyen karácsonyi bolt, ami egész évben be van rendezve ilyen misztikus karácsonynak, és akkor onnan is megvan néhány dísz, pedig ez 12 éve volt, hogy ott voltam, és a mi fánkon ez a néhány dísz így mindig ott van, és tulajdonképpen a gyerekek ennek ilyen nagyon aktív részesei lehetnek, hogy akkor a mi karácsonyfánk, ezt mi díszítjük, együtt választjuk ki, és akkor ezek a díszek mondjuk így a közös családi összetartozás meg a hagyományőrzésnek a része, mert hogy különben ez egy iszonyú fontos dolog így a gyereknevelés tekintetében, hogy az ünnepeinket is a saját családunkra szabjuk, ezeket a családi szokásokat, mert ezek óriási érzelmi biztonságot jelentenek a gyerekeknek. Itt, amit ti meséltetek, hogy megvannak ezek a konkrét élmények, hogy ezek a Mikulás meg karácsony programok ugye mondjuk minden évben ugyanúgy néznek ki, vagy nagyon hasonlóan is. Ugye az ünnepeink azok keretezik az évünket, tehát ugye a születésnapok, karácsony ad egy keretet így a családi életnek, és tulajdonképpen a saját hagyományainknak az őrzése ez, hogy igen, akkor nálunk úgy néz ki a karácsony, hogy, és akkor el tudod mondani, és felnőtt fejjel is, milyen jó, hogy vissza tudsz arra emlékezni, hogy ez egy ilyen meghitt ünnep volt, ugye ideális esetben. Tehát, hogy itt szülőként ezen lehet dolgozni, hogy kialakítsuk úgy azt a saját karácsonyunkat, ami nyilván egy részben jön az egyik szülő családjából néhány hagyomány, a másik szülő családjából, és ezt megpróbáljuk ötvözni. Tehát ez egy kicsit ilyen lenyomata is a gyereknevelésnek, hogy hozunk innen is szokásokat, onnan is, és akkor ebből lesz egy közös.
Egyébként megkérdeztem az óvónénitől, hogy így októberben, hogy zajlott ez a beszélgetés, meg hogy mi is történik az óvodában. És akkor mondta az óvónéni, hogy de hát a gyerek látja, hogy nem gondolom, hogy a gyerek látja, hogy aki jön az oviba, Mikulás, más a ruhája, más a szakálla, mint akivel mondjuk az utcán találkozik, vagy mondjuk az újságban látja, hogy akkor mit mondok erre? És akkor mondtam, hogy az én gyerekem még nem veszi észre, hogy különböznek ezek a Mikulások, hogy ő még abban a varázsvilágban él. És tegnap elmentünk csizmát venni, és a Váci úton mentünk a dugóban, a lányommal ketten zötyögtünk, és egyszer csak egy motoros elhúzott a két autó sáv között, és képzeljétek el, csak sapkája volt. Csak Mikulás sapka volt a bukós, és akkor is, ja, én csak ültem fásultan a dugóban, és akkor egyszer csak egy sikkantás, hogy ott a Mikulás, kapjuk el, és akkor elkezdtük üldözni a motoros. És egyébként pont a pláza felé fordult be, ahova mi is mentünk. És ő még nem látta, hogy annak nem Mikulás ruhája van, hogy ez egy sima motoros volt, egy Mikulás sapkával a bukós is, aki ráragasztva, és akkor úgy ment haza, hogy láttuk a Mikulást, és hogy benézett, hozzárakta a meserészét, amit ő kitalált, hogy benézett az ablakunkba, az kocsi ablakába, és megnézte, hogy ő tényleg jó gyereke, és hogy látta, hogy benézett a másik a kocsiba is, hogy ott is megnézte a gyerekeket, hogy most már itt jár közöttünk, és hogy figyeli a gyerekeket, és hogy...
Tényleg. Igazad van, július óta mondod, hogy figyel a Mikulás, igazad van.
Egyébként nálunk, úristen, olyan szemét vagyok, de a férjem úgy van elmentve a telefonomba, hogy a férjem képe egy Mikulás fénykép, de ezt lehet, hogy tavaly meséltem.
Igen, meséltem.
És amikor a férjem hív, akkor egy Mikulás képe jelenik meg.
De ez egész évben, vagy csak ilyenkor?
Hát most egész évben, mert benne maradt, és mindig tökre kell takargatni, amikor a férjem hív, hogy nehogy meglássák a Mikulás telefonát. És egyébként néhány de meglátták, és akkor olyan vigyázva találjam, hogy a Mikulás
telefonát.
De hát hallottam, hogy az apja hangja, és akkor így mondtam, hogy meg van zavarodva a telefonom, összecserélte a képeket, és akkor apa volt, az nem is értem, hogy mi baj van a telefonnal. Ja, Istenem, egyébként lehet, most, ahogy így mesélünk, rájövök, hogy lehet, hogy én élem így nagyon ezt az egész varázsvilágot, és hogy lehet, hogy nem is lenne ekkora hype az egész körül otthon a gyereknél se, hogyha én nem annyira turbóznám.
Hát mondjuk ezt el tudom képzelni, igen.
Én imádom ezt az egészet.
Az baj, hogy nálunk az van, hogy nálunk úgy néz ki ez a készülődés, meg ez a, amit tegyünk a csizmába, jaj, szerinted Áron rakjak még egyet, hogy Áron áll a nappali közepén, én meg ugrálok körülötte, mint egy 3 éves, mert tökre fel vagyok pörögve, hogy és akkor oda rakjuk, de akkor figyelj, akkor mi legyen, akkor hogy legyen, együtt tisztítsuk a fát, nem tudom. És az Áron megint néz, tudjátok, én teljesen farc, hogy hát... Az lenne a legjobb, hogyha a fát odaraknánk, mert ott lenne a legjobb helye. Hát nem tudom, mit vegyünk. Hát tudjátok, ilyen tök ilyen reális, felnőtt minden. És akkor ezt megcsináljuk 3 este, hogy én pörgök a fejemben, és nagyon bepörgök, és utána engem elveszi a kedvemet az, hogy ő nem pörög velem, hogy ő nem gondolkodik azon, hogy hova rakjuk a kismanót, és nekem a 3. nap után már nincsen agyam azon gondolkodni, hogy most hova rakjam a kismanót, úgyhogy nagyon jó, hogy lesz egy cikket, Timi. És benne lesz a 24 darab nap, remélem.
A Rozi azt mondta, hogy 40-et kell írni.
Igen, jó.
40-et rakjam bele, hogy lehessen válogatni.
Igen, és akkor igen, mert hogy tényleg az van, hogy én is nagyon pörögnék rajta, csak az Áron így a realitásában, hogy visszahúz. De amúgy meg azt látom, hogyha látja, hogy a Martin hogy örül, meg hogy mennyire oda van, akkor meg ő is így visszamegy gyerekbe, és láttam, milyen aranyos, hogy a Martin örül, hogy most is most volt a szülinapja, és akkor nagyon jó ajándékot találtuk. Neki nagyon bevált, és akkor ma is mondta, hogy annyira imádom ezt az ajándékot, amit kaptam, és utána néz rám az Áron, én áhítatta, hogy hallottad, hogy mit mondott a gyerekünk? Jó, hát igen, ez tök jó lenne, hogyha te is így pörögnél egész decemberben, de hát nyilván ő nem tud ezen pörögni, vagy nem tudom. Ez szerintem inkább anyukás dolog.
Anyukás,
vagy...
igen.
Hát anyukás, mert az én férjem, úristen, tavaly mennyire haragudtam rá. Elmentek bevásárolni, de ilyen nagy bevásárlás hétvégére, élelmiszereket, tisztítószer, nem tudom én. És meglátott egy, a játékosztályon egy ajándékot, ami Milónak tök jó lenne. De hát Mimivel volt. Szóval elment apa, lánya vásárolni, és megvették a tesónak a karácsonyi ajándékot. És akkor mondta, el is mondta, hogy akkor ezt majd a Jézuska hozza. És akkor jött haza a gyerek, és mondja, hogy megvettük apával a Jézuska helyett az ajándékot. Mondom, mi az az? Mert nem tudtam, ez nem volt tervbe, csak egyszerűen így nem akart visszamenni délután vagy este, nem érdekelte, hogy mit gondol a gyerek, majd valami lesz. Berakták együtt a kocsiba, együtt a csomagtartóba, és hazahozták a tesónak az ajándékát. Na, és akkor kezdhettem felfűzni a sztorit, hogy akkor én most viszem a postára, és feladom a Jézuskának, és akkor nem tudom, itt volt plusz köröm ezzel.
Jaj, ez a férfiaknak nem. Ezt elmesélem. Vagy a férjem, hogyha ezt hallgatja, ezt az adást, tanuljon a tavalyi esetből, mert hogy én a férjemnek is mindig készülök valami aprósággal. És minden évben készülök neki, de tavaly valahogy nagyon meglepődött azon, hogy tavaly is készülöttem neki, és minden csizmácskával volt valami, csak anyáéban nem.
Én magamnak akarok.
Te magadnak?
Magamnak akarok.
És akkor jó, hát igazából számítottam rá, nagyon nem lepődtem, és akkor nem tudom, hogy beküldött a szobámba, és akkor elég nagy címletű bankjegy fogadott. Gondolom érezte, hogy ez nagyon kellemetlen, úgyhogy most itt legalább valami naggyal kell virítani. Úgyhogy remélem, hogy most készülsz, kedves Imre, erre a Mikulásra valami meglepetéssel, de hogy igen, ez nekik nem. És az álomvilágról most az jutott eszembe, hogy nálunk az Emmában ilyen most, ez még így nagyon ez az egész dolog, és ő egyébként szerintem a korához képest tök jó kérdéseket tesz fel, mert hogy az egyik nap megkérdezte, hogy és akkor mi van a télanyóval? És akkor mondtam, hogy hát mondom... Igen.
Ezt mondtad
neki. Ezt mondtam, pontosan. És akkor az úgy volt, hogy... Szóval mi van a télanyóval? És akkor mondtam neki, hogy hát mondom, a télanyó, tudod, ő otthon a háztartást intézi, mézes kalácsokat süt, és akkor mondom, ő otthon várja nagy szeretettel, hogy kilovagoljon a Mikulás ellen. Kilovagolhasson majd miután. Egész éjjel az összes kisgyereknek kihúrta a dolgokat, és akkor mondta, hogy de anya, én azt szeretném, hogy a télanyó is jöjjön. Mondtam neki, hogy akkor neki is rakunk ki tejet majd. De lesz benne tej. Mármint tudjátok, hogy én mondtam, hogy tejmentes tejet.
Mikulás is laktózérzékeny, úgyhogy.
Ja. De egy ez olyan cuki volt, hogy ő gondolt télanyóra is.
Az én lányom meg a rénszarvasokra gondol, mert hogy nálunk nem csak tejet, meg kekszet, hanem egyik évben répát is ki kellett tenni, és akkor figyelj, de nincs is itt a répa, csak valami fonnyat a répa. Így tudjátok, a fiók utolsó szegletében. Hát kiraktuk azt a fonnyat répát. És akkor lereszeltem, hogy ilyen forgácsok legyenek kint, ahogy a rénszarvas elrákcsálja, meg ilyeneket csináltam. És utána minden évben egy ilyen csokor répát is veszünk, úgyhogy készülök előre a répával.
Ez milyen jó, mert akkor előző este megpucoltatod vele, és másnap, amíg azt mondod, hogy hát megette éjszaka a rénszarvasok, már megvan pucolva a répa, és a levesben már mehet is bele, és a gyereket megpucolhatod.
Mert azt meg kell enni.
Ó, de jó vagy! Mi egyébként megesszük a férjemmel a répát.
Akkor jó, gondoltam, hogy nem dobott ki.
Arról posztolt, hogy aznap nem vacsoráznak.
Nem posztoltam, hanem ezt az ívás csoportba beszéltük.
Ja, de hogy valahol írtad, láttam, hogy írtad, hogy...
Igen,
hogy
a répát, mézes kalácsot és tejet eszünk.
Igen, hogy akkor a férjemmel nem vacsoráznak, hanem ez a vacsora. A tej, a keksz és a répa, amikor elaludtuk a gyereket. 5-én este, mert hogy 6-án reggel jön hozzánk.
Igen, nálunk is reggel jön.
És egyébként tök jó, hogy mondtad ezt, Andi, hogy így a két családból, hogy hozzák a szokásokat, és akkor lesz belőle egy harmadik. Mi egy csomó mindent így, ilyen új szabályokat találunk ki. De lehet, hogy ezért is, mert hogy ilyen... Szóval lehet, hogy azért is, mert hogy ilyen... milyen más generáció vagyunk, és amikor mi voltunk gyerekek, akkor még nem voltak karácsonyi manók, akkor még nem gyűröztek be ennyire az ilyen amerikai szokások, és akkor egy csomó új dolgot vezetünk be, ami egyikünknél sem volt.
Hát persze, igen. Tehát, hogy nyilván így alakulnak ezek azért alapvetően, de tényleg meg lehet ezt beszélni, hogy mi az, ami neked jó élmény volt, a másiknak jó élmény, azt most akkor mi hogy csináljuk, tehát hogy szerintem ezzel érdemes ilyen tudatosan így foglalkozni, hogy tudjuk azt, hogy végül is a gyerekeknek keretezzük ezzel az évet, meg hogy nekik, most nekik alakítjuk ki mi azokat a hagyományokat, amikre majd úgy jó szívvel visszaemlékezhetnek, tehát hogy mert ugye persze látom ezt így a szemeim előtt, hogy vannak, akiknek ez egy ilyen kötelező letudnivaló kör, és akkor jó legyen a gyereknek is, tehát hogy igazából szerintem ezt így kell mögé látni, hogy ebbe tényleg valahol ez van, hogy akkor hogyan legyen a karácsonyunk. Mert na igen, szóval hogy, talán lehet, hogy azért is hoztam ezt be, mert én látom azt is, amikor mondjuk ebben nincs egyesség, hogy akkor most kinél legyen a szenteste, menjünk el a nagyszülőkhöz, ők szeretnék, hogyha mi mennénk hozzájuk, mi azt szeretnénk, hogy ők jöjjenek, tehát hogy azért lássuk azt be, hogy, és akkor most itt jön a pszichológus énem, hogy ezek az ünnepek sokszor jelentenek családi feszültséget is, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy ilyen nagyon varázsvilág, hanem tényleg az van, hogy ugye az évnek a vége azért az mindig egy lélektanilag egy ilyen összegzés magunkban, és olyan sokszor, tehát most hogyha jöhetek ezzel a példával, akkor én például azt már évek óta megfigyeltem, hogy évvége közelettével megszaporodnak például azok a jelentkezések a magánrendelésemre, akik a párkapcsolati nehézségeikkel jönnek, vagy azzal, hogy válni szeretnének, és akkor ugye karácsony előtt van egy ilyen pont, hogy akkor most akkor mi legyen az ünnepekkel, mert hogy tényleg van az emberekben egy ilyen összegzés, hogy de akkor tegyük ezt meg ünnepek előtt, vagy lépjünk tovább, meg nem bírom már a feszültségeket. Tehát, hogy most bocsánat, hogy így ezt az adást ezzel a résszel is kiegészítem, de hogy azért látjuk azt, hogy mondjuk, vagy az, hogy kiveszi az ember az év utolsó két hetére a szabadságot, és akkor együtt van a család, mit kezdünk egymással most itt ebben a két hétben, vagy ez az ünnepi készülődés, meg ez az évvégi hajrá, ami ugye fáradtak is vagyunk már, meg kimerítő is, ugye ezek táptalajai annak, hogy össze lehet veszni, hogy konfliktusok vannak, nyilván az, hogy találkozunk a tágabb családdal, sok család ilyenkor találkozik csak egymással személyesen, egy évben egyszer. És akkor egy évben egyszer nézzük ott a részegeskedő nagybácsinak a valhéját a karácsonyi asztalnál. Tehát azért sokszor elég komoly összcsaládi vagy nagyobb családi konfliktusok is megnyilvánulnak ilyenkor. És ugye tulajdonképpen ugye valahol az a feladatunk szerintem, vagy az egy komoly szülői kihívás, ugye adott esetekben, hogy mégis megtaláljuk ebben az ünnepben, hogyha esetleg arról van szó, hogy nehézségek vannak, azt a varázslatot, meg azt a hangulatot, amit a szűk családunknak nyújtani tudunk, tehát itt a gyerekek meg a szülőkre gondolok. Tehát, hogyha vannak is ilyen konfliktusok, akkor mondjuk mindig vegyük azt alapul így a családrendszer szemléletben gondolkodva, hogy az a nukleáris család, a szülő és a gyerekek a fő bázis, és tudjuk azt mondani, hogy mi együtt szeretnénk mondjuk a karácsonynak ezt a részét, mondjuk a szentestét tölteni, és akkor lehet, hogy közben a többi napokon vannak konfliktusok a családban, mert találkozunk olyan rokonokkal is, akikkel mondjuk nem olyan jó a kapcsolat, de akkor azt az ünnepet, azt a részét próbáljuk megteremteni úgy a gyerekeknek, hogy nekik meglegyen ennek az egésznek a varázslata. Mert tényleg valahol azt gondolom, hogy ezek az évvégi ünnepek ebből a szempontból így róluk szólnak, hogy nekik egy varázslat legyen, egy kicsit így a gyerekkornak a szimbóluma is ez, hogy vannak hagyományaink. Akkor is, hogyha nem jön Mikulás, vagy nem jön Jézuska, vagy más vallásunk van, és nem ünnepeljük úgy a karácsonyt, akkor is lehet azt egy olyan meghitt családi programnak kialakítani, amiben tényleg megvan ez a fajta ilyen lélektani évvégi összegzés, hogy most együtt vagyunk, vége az évnek, kezdődik valami új, és akkor ezen lehet szülőként így dolgozni, meg munkálkodni.
Jó, hogy behoztad.
Igen, szerintem ez nagyon kevés család van, akit nem érint. Ez a hányadiken menjünk hova, az azzal ütközik, de oda is megyünk, de oda is viszem a gyereket, a gyerek kiborul, ott amúgy nincs kedvem ott aludni, de ott kell aludni, de úgy, tehát hogy ez nálunk is úgy van, hogy mi például 23-án karácsonyozunk együtt azért, hogy a következő napokban ne az legyen, hogy innen oda rohanunk, onnan ide rohanunk, mert így is rohanunk, de hogy mondtam, hogy egy napot azt akarom, hogy ez a mi karácsonyunk legyen otthon, igen. És nem a mamáikkal közös karácsony, nem az anyósomékkal közös karácsony, mindenkit imádok, de hogy az a mi karácsonyunk.
Igen. Hát ha belegondoltok, ugye nálam ez is mindig évről évre felmerülő kérdés, így a blogon, hogy mondjuk hogyan ajándékozzunk, és akkor ebbe is már mennyi konfliktus van, hogy mondjuk te azt szeretnéd, hogy ne kapjon millió ajándékot, de ők adni akarnak, tehát hogy nagyon könnyű, hogy ez a mi legyen a menü, tehát ilyen nagyon, nagyon adja magát néhány kérdés, amiben még a legbékisebb családokban is könnyű mondjuk konfliktusba kerülni, vagy tényleg amikor ez van, hogy akkor most mit, x napig együtt vagyunk, és ott alszik mindenki a nagymamánál, az összes testvér, az összes gyerekével, unokatesók, mindenki. Ilyenkor azért, hát ez óhatatlan, hogy vannak konfliktusok is, és tulajdonképpen most visszagondolva a felnőttként a gyerekkorra, igazából élmények azok, amikről, meg érzések, amikről itt most végig beszélgettünk, hogy mi van a gyomrodban, hogy a pillanat, hogy milyen jó volt ez az. Na, vannak gyerekek, akiknek ez az élmény az, hogy egy állandó balhé volt a karácsony, egy folytonos stressz, hogy akkor mindig volt valami konfliktus, és tulajdonképpen ezek a tehát ez van, hogy milyen élmény marad meg a gyereknek ebből. És egyébként azt mondom, hogy persze vannak nehéz élethelyzetek, meg amit ugye így behoztam ezt, hogy a válást példának, hogy igen, sokszor így az év végére esik ez, mert egész évben toljuk a robotot, odázzuk a kérdést, és akkor ott van a karácsony, hogy na, de hogy üljünk le úgy a szeretet asztalához, hogy közben már borzasztó háttérkonfliktusaink vannak, és ez is olyan, hogy vagy én azt szoktam mondani, hogy akkor vagy döntsük el még karácsony előtt idővel, és akkor szervezzük úgy a karácsonyt, hogy ott már mondjuk külön vannak a gyerekek, vagy akkor toljuk az új évre, ez mondjuk a bejelentést, most, hogy itt, ha ennél a témánál vagyunk, és akkor törekedjünk mindig arra, hogy maga az a szertartás, ahogy így mondjuk kinéz, vagy kinézett eddig az ünnep, az legalább maradjon meg a gyereknek egy stabilitásként. Tehát akkor is, hogyha ilyen nagy mértékű konfliktusok vannak. Mert akkor, ha külön vannak a szülők, vagy nem sokkal előtte mentek külön, attól még ugyanazt az éves, szokásos karácsonyt meg lehet tartani, mondjuk már csak az egyik szülővel, és akkor majd nyilván évről évre alakul tovább a dolog, de a gyerekeknek még egy ekkora krízisben is óriási érzelmi biztonsága az, hogy tudja, hogy náluk a karácsony az úgy néz ki, hogy. És akkor ott van ez a rituálé, ez a családi hagyomány, hogy igen, akkor mit tudom én, együtt sütjük előtte a mézes kalácsot. És tulajdonképpen azt akarom ezzel kifejezni, hogy ez a fajta hagyomány, ez még ilyen szinten is segít egy érzelmi biztonságot adni a gyereknek, amikor egy ekkora krízis van. És ugye, ha nincs ekkora krízis, akkor amit mondtál, Dóri, hogy akkor jó, akkor egy nappal előbb tartunk egy olyan szentestét, amiben mi vagyunk együtt, és ami szűk családi körünknek a szokásait alakítjuk ki, az a karácsonyunk, és akkor utána lehet, hogy jönnek ilyen húzós napok, mondjuk a tágabb családdal, de tulajdonképpen a gyereknek azért megvolt ez az alapélmény. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg ezt az érzelmek, meg élmények szintjét tudjuk megtartani azzal, hogy a családi hagyományainkat építjük, megalakítjuk.
Nekem egy csomó gondolatom van ezzel kapcsolatban, de csak azért nem kezdek el semmit sem mondani, mert hogy úgy tervezzük, hogy erre az adásra egy hétre csinálunk egy ilyen kicsit karácsonyos, kicsit évzárós, kicsit ilyen beszélgetést, ahol majd többek között beszélünk arról, hogy egyébként az idei karácsony milyen nehéz lesz abból a szempontból, hogy összvisz egy hét lesz most így a téli szünet például, meg az is, hogy 24-e péntek, így gyakorlatilag igen, egy hét is egy nap van, és kettől vannak azt hiszem az iskolában otthon, tehát hogy nincs az, hogy két teljes hét, hanem kicsit így kevesebb. És hogy az van, mondjuk saját magamról látom, hogy ahhoz, hogy ott mondjuk egy másfél hetet majdnem tudjak pihenni, ahhoz előtte nagyon meg kell nyomni a munkát, és hogy így kb. Így ilyen teljes kimerültségbe esel be, és akkor közben az ajándékokat intézni, és esténként becsomagolni, és mit tudom én. És akkor igen, ez, hogy van három napod, de ugye tudjuk, hogy rohadt sok a mozaik család, és a három napot osz be, úgyhogy anyához is elmész, apához is elmész, az elvált nagyszülőkhöz is elmenni, meg a mit tudom én mihez.
Nálunk ez már nagyon régi szokás, ez a 23-ától, mi ott a szüleim elváltak, nálunk úgy volt, hogy 23-24 volt egyik nap anyánál, egyik nap apánál, azért, mert akkora a család, hogy utána nem tudom, most is az van, hogy 28, tehát 23-tól 28-ig minden nap megyünk valahova. És már most előre ki vagyok azon, hogy a gyerekeim, mert hogy beülünk, akkor három gyereket beöltöztetsz, berakod a kocsiba, átmegyünk a másik, levetkőzteted, új ajándék, új csoki, új ízés, és utána mindegy, ez már...
Akkor jó, hogy behoztam ezt.
Jó, hogy behoztam.
Nem, ezt szerintem mindenkinél tökre.
Mi azt mondtuk, hogy mi ide nem megyünk sehova. Biztos azért is, mert hogy a költözés semmiatt nem volt időnk pihenni, és mi ezt mondtuk az imivel, hogy sehova nem megyünk. Aki akar, bárki jöhet. Van csomó ágy, lehet hova aludni, de nem megyünk sehova.
Erről majd jövő héten beszélünk.
Erről jövő héten beszélünk, igen. Köszönjük szépen, Andi, hogy jöttél.
Köszönöm.
És egy hét múlva találkozom.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélyanyukám.
Sziasztok!
Megölted a bulit.
Hát sajnálom, de már annyira belemelegettetek, hogy már felvetjük most is, aztán megvághatjuk úgy. Nagyon sajnálom.
Majd egy hét múlva.
A műsor a Béton partnere.